Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetési alapigét, amely megírva található János evangélium a 9. fejezetében. A 35. verstől olvasom Isten igét a 41. versig. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki: látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt: hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta: én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelébe voltak, és ezt kérdezték tőle: talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik: ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Urunk, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa, kérünk, hogy szólj hozzánk, és tedd személyessé a te szavadat. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt két este láttuk azt a történetet, ahogy Jézus egy messiási csodát valósít meg a zsidók között. Ők maguk határozták meg ezt a kritériumot, hogy miről lehet majd felismerni a messiás, és ezek között a messiási csodák között az egyik volt a vakon született személynek megnyitása. Miután ez megtörtént, nem az következett be, amit az ember logikusan várna, hogy látva a szakértők ezt a csodát, meghódolnak Jézus előtt, meg kihirdetik, hogy Izrael, itt a te messiásod, hanem valami egész más történik, szembefordulnak, újra és újra szembefordulnak az Úr Jézussal, és tudjuk már előzőleg, azzal vádolják őt, hogy Belzebubnak, az ördögök fejedelmének hatalmával teszi a csodáit. A csodákat ugye nem tudják tagadni, a jeleket nem tudják tagadni, de annak a hatalmát és eredetét próbálják gyalázni, és ezzel Jézus azt mondja, hogy vigyázzanak, mert elkövetik azt a bűnt, amire nincs bocsánat. Tehát a Krisztus gyalázás az veszedelmes dolog, mert hiszen őt Isten küldte el ebbe a világba. Nagyon sokszor fordult elő a egyház, és hát a zsidóság történetében is, hogy a hatalom emberei úgy gondolkoztak, itt most különösen a papi hatalom embereire gondolok, úgy gondolkoztak, hogy övék Isten népe, övék az egyház, és azt csinálnak, amit akarnak. Ezzel a hatalommal nagyon sokszor visszaéltek, és visszaélnek. De ez mindig ítéletet vont maga után, mert Isten tulajdon népét nem sajátíthatja ki az ember. Az Úré az ő népe. És ezért nagy veszedelem, amikor emberek úgy gondolják, hogy az egyház én vagyok. Nem, az egyház a Krisztusé, a Krisztus teste. És ezt meg kellene érteni nagyon komolyan, és szentül kellene bálni vele, de itt látjuk, hogy ezt az embert kiközösítik. Nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen még nem is lett Jézus tanítványa. Igazából még csak akkor nyiladozik a lelki szeme, akkor kezd rádöbbenni, hogy ki is lehet ez, aki az én szememet megnyitotta, aki megtette, hogy lássak, akkor kezd még csak nyiladozni, de azért gyűlölik és haragszanak meg rá, mert Isten dicsőségének a tanúja. Sőt, ők így látják, hogy Krisztus dicsőségének a tanúja. Ugyanúgy meg akarták ölni a feltámasztott Lázárt is, tudjuk, olvassuk, mert egyszerűen ellen akartak állni Jézusnak, le akartak számolni vele, és Pál apostol leszögezi a Timóteushoz írt levélben azt a nagyon szomorú törvényszerűséget, ahogy őt is mindig üldözték. Elmondja, hogy milyen üldözéseket kellett neki elszenvedni. Aztán levonja a konklúziót, hogy akik Jézus Krisztusban kegyesen akarnak élni, azokat üldözni fogják. De hát miért? Hát miért van ez? Hát pontosan azért van ez, mert ő az igazi, mert ő a Krisztus, mert ő az, akit elküldött az Atya. Amikor a zsidók, tegnap vagy tegnap előtt már emlegettem ezt, hogy a zsidók megkérdezik az Úr Jézust, hogy hát mit cselekedjünk, hogy az Isten tetszését elnyerjük. És Jézus azt mondja nekik, higgyetek abban, akit ő elküldött. Hát gondoljatok bele, az Atya elküldi az egyszülött fiát, mi meg kitagadjuk, megvetjük, keresztre feszítjük. Hát nem gondoljuk, hogy veszedelmesen megyünk szembe a hatalmas Istennel, a világteremtő Istennel. Hát az ember sokszor elveszíti a józan eszét, és itt ebben az előzetes eseményekben a bírósági tárgyalás során látjuk, hogy elveszítik a józan eszüket, mert akinek előítéletei vannak, aki rossz indulatú, az biztos, hogy elveszíti a vitát, az biztos, hogy alul marad, mert nem lehet józanul sem vitatkozni, sem beszélni, sem érteni a dolgokat, amikor a szívemben nincs egyenesség, nincs tisztaság, nincs az igazsághoz való ragaszkodás. És láthatjuk is, hogy egy vakkoldus, aki írás tudatlan, tulajdonképpen megszégyeníti az egész vezető társaságot. Azokat, akik írástudók és farizeusok, a nagy kegyeseket megszégyeníti a maga józan eszével. És Jézus mindig odalép azok mellé, akik az ő nevéért üldözést szenvednek. Tessék figyelni, találkozik ezzel az emberrel újra. Nem a tanítványait küldi, nem Pétert, hogy valakit. Ő maga megy oda hozzá. Ő maga vigasztalja meg. Ő maga fogadja be ezt az embert. Ha az emberi vallási közösség kiközösítette, de ő befogadja, megvigasztalja. Azt mondja Jézus a boldog mondásokban, hogy boldogok azok, akik az igazságért üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa. Sőt, hozzáteszi aztán ennek a magyarázataként, hogy boldogok vagytok, és újongjatok, mikor az én nevemért üldöznek titeket. Tehát tulajdonképpen miért boldog az ember? Azért, mert az üldözöttet Jézus mindig személyesen vigasztalja meg. Akik fogságot szenvedtek Krisztusért, azok mind leírják, hogy valami hihetetlen szeretettel lépett a cellába Jézus, és vigasztalta meg őket. Tehát meg kell érteni, hogy itt is ez történik, hogy az Úr Jézus befogadja a kiközösített embert, és valami módon beteljesíti azt, amit elkezdett rajta. Mert nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor mi is először csak testi értelemben látjuk meg az Isten hatalmát és szeretetét. Ez az ember mit láthatott? Először azt láthatta, hogy megnyílnak a testi szemei. Látja ezt a gyönyörű világot. Egyszerűen lát, és akkor kezd a hite ébredezni. Mert hiszen van nekünk egy olyan érzékszervünk, egy lelki érzékszervünk, amivel látni tudjuk a láthatatlant. Ez a hit. Nem az emberi hit, amire mi gondolunk, hiszen az emberi társadalomban se lehet hit nélkül élni. Kell a bizalom egymás iránt. Nem tudunk létezni a bizalom nélkül, de ez a bibliai hit, amiről az Isten igéje beszél, az egy magasabb rendű hit. A Szentlélek ébresztette belső szívbeli látás. Valahogy olyasmi ez, ami tényleg ember fölötti képesség, és csak Isten igéje ébreszthet az emberbe igazi hitet önmaga iránt. Tehát Isten az, aki meg tud ajándékozni, hogy megnyílnak a lelki szemeim, és látom a láthatatlant. Ez történik, ennek a folytatása történik, de ennek megvan bizonyos értelemben a nagyon is értelmes, logikus menete is. Tessék megfigyelni, de tényleg tessék megfigyelni, hogy minden vallás, a keresztény biblikus valláson kívül logikátlan, értelmetlen. Egyedül a biblikus keresztény hit a logikus, aminek mindig megvan az Istentől kapott világos rendje. A kinyilatkoztatás teljesen világos, hogy kicsoda a mi Istenünk, kicsoda Jézus Krisztus. Ez mind előttünk van, és megragadható értelemmel és hittel. Szoktam elmondani, hogy értsük meg, például egy hindu guru egy márvány csarnokba tartja mindig az előadásait, és a csarnok bejáratára az van felírva, hogy kérem a cipőket és az értelmet a kapun kívül hagyni. Ez a keleti misztika, ez a sötét pogány misztika, azt mondja, meditálj, kapcsold ki az értelmedet, és fogad be, aki jön. De ki fog jönni? Hát jön a sötétség fejedelme. De az Úr azt mondja, hogy ne kapcsold ki az értelmedet. Így mondja a tanítványainak, ti is értelem nélkül valók vagytok. Értsétek meg. Tehát a mi hitünk hittel, értelemmel is megragadható, de mégsem tudok áthatolni azokon a dolgokon, amit csak az Isten igéje és a Szentlélek jelenthet ki nekem. Azt mondja az Úr ennek a most már meggyógyult szemű embernek, hogy hiszel te az ember fiába? Nagyon érdekes kérdést tesz fel neki. Az ember azt gondolná, egy ilyen tudatlan, írástudatlan ember, hát nem kapcsol. Hát mit értsen ő az alatt, hogy emberfia? De nagyon érdekes, nem azt kérdezi, hogy mi az, hogy emberfia, hanem azt kérdezi, ki az Uram, hogy higgyek benne. Tehát tudja, miről van szó. Tudnék, Izraelben az eljövendő Mesiásnak, a Krisztusnak megvoltak az úgynevezett méltóság nevei. Például azt mondták, a Dávid fia. Ez azt jelentette Izraelben, hogy ő a Mesiás. Azt nem kellett egy zsidótól sem megkérdezni, ki az a Dávid fia, ugye 1000 évvel később. Hát az eljövendő Mesiás. Vagy azt mondták, hogy az Isten fia. Hát ki lesz az Isten fia? Aki Dávid fia, aki testi értelemben a Dávid családjából származik. És ki ez az ember fia? És ezt jó lenne megérteni, mert Jézus nagyon gyakran ezt használja önmagára is, hogy az ember fia. És ennek kettős üzenete van. Az első üzenete azt jelenti, a Dániel könyvére hivatkozik. Az Úr a Dániel könyvének 7. fejezetében olvassuk, hogy Dániel az éjszakai látomásban látja, ahogy a világbirodalmak egyik bukik meg a másik után, mert összeül a mennyei törvényszék, és elveszik tőlük a hatalmat. És mikor minden birodalom megbukott, akkor látja Dániel éjszakai látomásban, hogy az ég felhőjén egy ember fiához hasonló érkezik. És azt mondja, hogy örök hatalom adatik néki. Igen, örök hatalom adatik néki, királyuralom adatik néki, amely soha nem múlik el. Tehát ezért nevezi Jézus magát elsősorban emberfiának, mert a zsidók tudták, hogy a próféta azt mondta, hogy a végső uralom az emberfiáé lesz, aki egyben az Isten fia. Gondoljunk bele, hogy mi is milyen világosan vallunk erről, a legjobban talán a nicei hitvallás fogalmazza meg a mi Krisztus hitünket, mikor azt mondja, hogy ő született és nem teremtetett. Egy lényegű az Atyával. Valóságos Isten a valóságos Istentől. Tehát ilyen kijelentéseket fogalmaztak meg az Isten igéje alapján, hiszen Jézus is azt mondja, aki engem lát, látja az Atyát. Tehát a Krisztus kérdés roppant fontos, és emberfia, a második jelentése az, ahogy Jézus megfogalmazza, hogy az Atya az ítéletet egészen a fiúra bízta, mert ő emberfia. Tehát, hogy emberré lett. Mert az ige testé lett. Tehát Jézus Krisztus, mint Isten, a Szent Háromság második személye, emberré lett. És gondoljunk csak vele, ezt halljuk a paradicsomi ígéretben, hogy az asszony magva. Ott nincs szó férfiről. Vagy ahogy az Ézsaiás 7. fejezetében olvassuk, hogy a szűz fogan a méhébe, fiút szül, és nevezik nevét Immanuelnek. Egy gyermek születik, akinek a neve azt jelenti, hogy velünk az Isten. Igen, Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő az a Krisztus, aki itt megjelenik, és ezért nevezi magát emberfiának, vagy ahogy Ézsaiás 9-ben olvassuk, hogy egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, egy gyermeket, egy fiút. Igen, ez az ígéret. Több mint 700 évvel Jézus Krisztus előtt ez az isteni ígéret, hogy egy gyermek, és ezt az zsidók tudták. Tehát az ember fia az, aki az égfelhőjén jövő nagy hatalommal belép ebbe a világba, majd az idők végén, de először testbe jelenik meg a bűn hordozására. És ezért ez a koldus ember is tudja, hogy az ember fia a Messiás. De hát ki az Uram? És megkérdezi, ki az Uram, hogy higgyek benne? És Jézus erre azt válaszolja, hogy látod őt, és aki veled beszél, ő az. Milyen nagyon szép, kijelenti magát neki. Nagyon érdekes, testvérek, hogy a szakértők önmagukat zárták ki. Izrael vezetői önmagukat zárták ki. Mikor az Úr a templom tisztítást megtette, akkor nagyon felháborodtak a zsidók, mármint a papi vezetők, hogy hogy mer ez az ember ilyet tenni, meg is kérdezik tőle, milyen hatalommal teszed te ezeket a dolgokat? Kinek a hatalmával teszed? És akkor Jézus visszakérdez. Azt mondja, mondjátok meg nekem, hogy keresztelő János a mennyből volt, vagy emberektől? Akkor én is megmondom, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Erre elkezdenek, összedugják a fejüket, elkezdenek okoskodni. Ha azt mondjuk neki, hogy mennyből való, akkor azt fogja mondani neki, akkor miért nem hisztek nekem? Miért nem hisztek neki? Hiszen keresztelő azt mondta, íme az Isten báránya. Rámutatott Jézusra. Akkor miért nem hisztek keresztelő Jánosnak? Ha pedig azt mondjuk, hogy emberektől, megkövez a sokaság bennünket. Hát akkor nem mondhatunk mást, mint hogy nem tudjuk. Erre Jézus azt mondta, én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Erre mondott nekik egy rettenetes példázatot, és ott felsorolja, hogy ki van jelen. A főpapok, csak tessék figyelni, a főpapok, az írástudók és a farizeusok. Izrael népének a vezetői, ott vannak jelen, és akkor elmondja nekik Jézus Krisztus a gonosz szőlőművesek példázatát, ami a mai egyik útmutató igénk. Elmondja nekik, hogy az atya rábízta a szőlőt a munkásokra, de a munkások nem adják be a gyümölcsöt. És erre az atya küldi az ő szolgáit. Az egyiket fejbeverik, a másikat megölik. Azt mondja, végül nem maradt más, elküldi az egyszülött fiát. A fiamat meg fogják becsülni. Erre Jézus így magyarázza, amikor meglátják, akkor azt mondják, gyertek, ez az örökös, öljük meg, és milyen lesz a szőlő. És Jézus azt mondja nekik, mit gondoltok, mit tesz a szőlő ura? Eljön és elpusztítja ezeket a gonoszokat, lerombolja a kerítést, a szőlőt másoknak adja. Hát testvérek, szó szerint beteljesedett. Krisztus után 35 évvel beteljesedett Izraelbe ez a szörnyű ítélet. Elpusztította az Úr Izraelt, elpusztította Jeruzsálemet, lerombolták a templomot, totális pusztulás volt. Nem lehet az Urat megölni, nem lehet Istenre kezet emelni büntetlenül. Az Isten kegyelmes Isten, de óriási különbséget tesz azok előtt, akik meghódolnak előtte, meg az ellenségei között. A Filippi 2-ben látjuk azt a csodálatos Krisztus himnuszt, ahol elhangzik, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és azt mondja, megalázkodott egészen a kereszt halálig. Ezért föl is magasztalta őt az Isten, és olyan nevet adományozott neki, amelyre minden tér meghajlik. Mennyeieké, földieké, föld alatt valóké. Csak nem mindegy, hogy önként hajtom meg a térdemet előtte, vagy pedig kényszerből. A 110. Zsoltár éppen arról beszél, hogy Isten Megígéri a Mesiásnak, a Krisztusnak, hogy az ellenségeit a lába zsámolyául veti. Az volt a keleten a szokás, hogy ha legyőztek egy királyt, akkor a győztes trónoló király elé lökték, és ő rátette a lábát. Ezt jelenti, hogy a lába zsámolyául teszi. Tehát, hogy Isten meghódoltatja az embert. Nem lehet a végsőkig lázadni. Előbb-utóbb meg kell hódolni, nekem is, neked is, testvérem. Meg kell hajtanunk a térdünket a Krisztus előtt. És erről van itt szó, tessék csak figyelni, milyen csodálatos ez a jelenet. És amikor Jézus bemutatkozik, ilyen embereknek kijelenti magát. Most gondoljatok bele, egy vakkoldus. Úgy beszél vele az Úr, mint a legtekintélyesebb emberre. Gondoljatok a samáriai asszony történetére, ugyanezt történik. Az a bűnös nő, aki egyik házasságból a másikba, akit kirekesztett a közössége a bűnei miatt, Jézus úgy beszél vele, de egy királynővel. Figyeljetek meg, milyen a mi Urunk. És kijelenti magát, én vagyok az, aki veled beszél. Itt is azt mondja, kicsoda Uram, mondja a vak, látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az ember így szólt, hiszek Uram, és leborulva imádta őt. Ez az egyetlen, amit tehet az ember az ő Istenével szembe. Semmi más lehetőségünk nincs, ha nem ezt tesszük, akkor ítélet alá esünk. Mert hiszen a teremtménynek szeretni kell az ő Istenét. Így mondja, parancs. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből. Ez az első nagy parancsolat, mondja az Úr Jézus. Szeresd teljes szívből, azaz imád. Manapság minden kutya fölött imádnak az emberek, imádják a, mit tudom én, a turós palacsintától kezdve a rókzenéig mindent imádnak, csak az Istent nem imádják. Ezt a szót nem is volna szabad használni semmi másra. Csak Isten tiszteletére, imádatára volna szabad használni ezt a szót. Leborulva imádta őt. És az Úr elfogadja az imádatot. Mert ő Isten. Ha Jézus ember lett volna, ez a törvény tisztelő rabbi lett volna, semmiképpen nem engedte volna meg, hogy valaki leboruljon előtte, akár a leprások, vagy itt ez a megnőtt szemű vak ember leborul előtte, mert ekkor ragyog fel a lelki szemei előtt a Krisztus. Eddig a testi szeme nyílt meg, és most megnyílik a lelki szeme, és most látja. Jézus Krisztusban meglátja az Isten fiát. És azt nem tehet mást az ember, mint leborul előtte. Gondoljatok Péter apostol elé, és oda borul Kornélius százados. Volt ebben bizonyos logika, mert az angyal megjelenik neki, azt mondja, küld Péterhez, majd ő megmondja, mit kell tennetek. Megérkezik Péter, egy angyal küldte oda, hát Kornélius leborul előtte. Péter azonnal fölemeli, azt mondja, én is ember vagyok. Vagy éppen a Jelenések 19. fejezetében, ahol János apostol, a mennyei angyal, aki végigvezeti őt a mennyen, így olvassuk, hogy ő is leborul az angyal előtt. Ezek az Isten igaz igéi, és leborultam a lába elé, hogy imádjam őt. De ő így szólt hozzám, vigyázz neted, szolgatársad vagyok, és a testvéreidé is, akiben megvan a Jézus bizonságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonságtétel a prófétaság lelke. Nincs jogunk emberek előtt leborulni, angyalok előtt leborulni. Semmiképpen nem adhatunk se angyaloknak, se embereknek isteni tiszteletet. Csak Isten előtt hajtatom meg a térdemet, de ott köteles vagyok meghajtani. Persze nem kényszerből, az emberek olyan nagy szájúak Istennel szemben. Olvastam Clemenceau, ez a francia miniszterelnök, aki a mi országunk szétszaggatásában is jelentős szerepet töltött be, úgy temettette el magát egy lóháton. Azt mondta, én az Isten előtt se hajtom meg a fejemet. A normális egy ilyen ember. Mi az, hogy az Isten előtt se hajtja meg egy teremtmény a fejét? De ilyen az ember. Én hallottam Parasz bácsitól is ilyen szót, hogy ő aztán senki előtt nem hajtja meg a térdét. Hogy lehet ilyet mondani? De abban a korban éltem, mikor az emberek bizony csúsztak, másztak a hatalmasok előtt. Hát csak tessenek megnézni egy Hitler filmet, vagy Sztálint. Csúsztak, másztak ezek előtt a diktátorok előtt. Szégyenletes módon hódoltak előttük. De Isten előtt nem lehet hódolni tiszta szívből. Istennek nem kell az erőszakra a meghajtott tért. Azt mondja a zsidóknak, ez a nép csak az ajkával tisztel engem, a szíved távol van tőlem. Vallásosságuk csak betanult parancsolat. Hát erre nincs szükség az Úrnak. Vagy szeretet, vagy nem. A bukott tanítvány Péter háromszor hallja meg az Úr Jézustól. Szeretsz-e engem? Tulajdonképpen Istenhez csak így érdemes közeledni, csak így szabad közeledni. De hát, ha valaki nem ismeri az Istent, persze, hogy is szerethetni. De megismerni Isten csak Krisztuson keresztül lehet. Sehogy másod. Isten nem lehet megismerni, Jézus nem lehet kikerülni. Mert nem is fogad az Isten. Azt mondja, senki nem mehet az Atyához, csak is én általam. Tehát aki Krisztus előtt nem akar meghódolni. János apostol azt írja, aki nem tiszteli a fiút, azért nem lehet az Atya sem. És akkor egy mohamedán, egy hitetlen zsidó, hát hiába tiszteli. Hiába tiszteli, nem fogad az Isten. Az Isten csak Krisztuson keresztül fogad. Ő előtte kell leborulnom, őt kell szeretnem, mert ő benne szerethetem meg az Istent. Hiszen emberileg is csak azt tudjuk szeretni, akit megismertünk, méghozzá úgy ismertük meg, mint akit lehet szeretni. Hát, Istent is csak így lehet szeretni. És akkor Péter azt mondja, Uram, én szeretlek téged. Sőt, harmadik kérdésre azt mondja, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Csak mi volt Péterrel a baj? És mi veled és velem sokszor a baj? Tudjátok, mi a baj? Jobban szeretem magamat, mint az Istent. És ez miért baj? Nagyon nagy baj. Higgyétek el, nagyon nagy baj. Ha én nem az Istent szeretem az első helyen, akkor mint teremtmény nem is lehetek a helyemen. Mindig azt a, gondoljátok végig ezt a képet, hogy a bolygók a nap körül keringenek. Ha a Föld nem a nap körül keringene, hát gondoljatok bele, ha nem a nap körül keringene, hát egy fűszál se lenne. Semmi nem teremne a Földön. Nem lenne élet. Ha az én életem nem az Isten körül forog, de hát ez csak a szeretet által lehetséges. Ha szeretem őt, Istennek nem kell a diktátori megalázkodás, mert Isten meg tudná tenni, hogy mindannyiunkat az ő rettenetes hatalmából, mindannyiunkat megalázna, földre taposna, nem tudnánk más tenni, mint csúsznánk, másznánk előtte, de ő nem ilyen Isten. Ő neki ez nem kell. Vagy szeretem önként, ha nem kell. És milyen az ember? Tessék csak meghallgatni, nehogy azt tessenek hinni, hogy az ember jó indulatú. Nem, az ember gonosz. Istennel szembe is gonosz. Tessék megnézni a mai modern embert. Olyan érdekes, az ördögöt hajlandók tisztelni, az ördögöt hajlandók imádni. Egy Rolling Stone együttesnek ilyen dalai voltak, hogy tisztelet Sátán ő felségének. Hány rock zenekar Sátán imádó volt, és nem zavarta az embereket. Vagy tessék meghallgatni úgynevezett előkelő vezető emberek, a New Age vezetői, mint David Sprengler, Lucifer imádó. Ilyen szépen nevezik a Sátánt, hogy Lucifer, tessék csak meghallgatni, és belezúghat az egész emberiség, mint bele is fog zúgni, és a Sátánt fogja imádni. Azt írja Dave Hunt a könyvébe, bármiféle természetű jelet tesznek is a homlokra vagy a kézre az Antikrisztus kívánsága szerint, annak nem pusztán politikai, gazdasági jelentősége lesz majd. Viselőjének nem csak az adásvételre biztosít jogot, de azonosítani fogja az Antikrisztus királyságának népét. Azokat, akik hű követői, akik istenként imádják. A jelfelvétele egyben hivatalos világvallás beavatása lesz. Most készül a szemünk előtt a világvallás. Mert összeborul az összes vallás, illetve összekovácsolja a politika. Mögötte a sátán. Az egész föld imádta a sárkányt, olvassuk a Jelenések 13.3.4-be. Ez ma szinte hihetetlen, mert a sátán imádókra legtöbben úgy gondolnak, mint különös fanatikusokra, akik telihold idején furcsa szertartásokat tartanak éjfélkor a temetőbe. Ennek azonban pont az ellenkezője lesz igaz. Az imádat tudományos és tiszteletre méltó dolog lesz. Kevesek sem fogják tudni, hogy a sátánt imádják. Lehet, hogy senki. És még ha tudja is valaki, az David Spenglerhez hasonlóan Lucifernek fogja hívni őt, aki szerintük Isten szeretetének az ügynöke. Az evolúció útján munkálkodik. Spengler nem áll egyedül Lucifer tiszteletével, és ha ilyen eszméket elég gyakran ispételnek, a rejtett hatás nem marad el. Tehát döbbenetes világ felé közeledünk, mert ha Istent nem tiszteli az ember, mi sem ússzuk meg azt, ami a zsidókkal történt. Mert Isten ítélete alá esik mindenki, aki szembe megy Istennel. Én is, te is. De hiszen nem azért ülünk itt a templomba, mi, hogy szembe menjünk a mi drága úrunkkal, hanem éppen azért, hogy megismerjük őt, szeressük őt, és hódoljunk előtte, mint a mi Istenünk előtt. Szívből, szeretetből, mert én, ahogy megismertem az én drága úramat, hát ha valakit lehet szeretni, őt lehet. Aki az életét adta, értem. Gondoljatok bele, ilyen Isten. Hát a többi vallás ilyet el se tud képzelni. Hát de komolyan, mert ez annyira isteni. Ez annyira nem emberi. A kereszt annyira nem emberi gondolat, és ez csak az igaz Istentől való gondolat, hogy nem téged akar elpusztítani, nem engem akar elpusztítani, hanem önmaga vette fel a mi bűneink ítéletét magára. Hát az ilyen nem Istent nem lehet imádni, tisztelni, szeretni, aki a saját élete árán, fiának az élete árán vált meg bennünket, hát ezt aztán lehet szeretni. Hát én át is élem ennek a gyönyörűségét, és akinek megnyílik a szeme, a lelki szeme, tehát hit ébred a szívébe. Na de hát sokan azt mondják, de jó neked, hogy tudsz hinni. Testvér, mindenki eljuthat a hitre. Kivétel nélkül eljuthat, aki akarja. Aki valóban keresi az Istent, az meg fogja találni. Így mondja az ige, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Itt nincs kivétel. Minden nemzet, így mondja az ige, minden nemzet és nép őt tisztelje, ezt az Istennek, ez az akarata, és minden népet és nemzetet megváltott. Csak akarni kell. Csak el kell mondani, de hát Uram, nem tudok hinni benned. Hát azt hiszitek, hogy különbek vagyunk egy Tamás apostolnál? Hát ő is elmondta a tanítványtársainak, hát semmiképpen nem hiszem el. Ha csak nem látom a szögek kezét, helyét a kezén, meg az oldalán, semmiképpen nem hiszem el. És mit tesz, mikor meglátja a feltámadott urat? Ezt olvassuk, hogy leborul, és azt mondja, én Uram, én Istenem. Milyen gyönyörű tamási fordulat ez, és ez megtörténhet mindegyikünkkel. Csak be kell vallani, Uram, az az én bűnöm, hogy nem tudok hinni. Ez az én tehetetlenségem, hogy vak vagyok lelkiképpen. Nem látlak téged, nem látom a te dicsőségedet, nem látom a te isteni személyedet. Hát könyörülj meg rajta. Hát miért ne nyitnám meg a szemünket? Hogyne? Ezért jött. Ez az ő életének a célja és az értelme. És aztán végül Jézus azzal fejezi be, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, akik látnak, vakká legyenek. Hát bemered-e vallani, hogy nem látlak, Uram? És akkor megnyílik a szemed. Ha bevallod bűnnek, hogy az a bűn, mondja az Úr Jézus, hogy nem hisznek bennem, nem azt mondja, hogy az Istenben nem hisznek, mert az Istenben sokan hisznek. Csak abban nem hisznek, hogy Jézus Krisztus, ami megváltunk, hogy ő érte van üdvösségem, ezt nagyon kevesen hiszik. Pedig pontosan ez a megváltó, megtartó hit. És ezt csak a Szentlélek Isten tudja kimunkálni. Ezt nem lehet megparancsolni, hogy higgy. Hát nem tudok. De hát ezt akkor be kell vallani, és Isten megteszi ezt a csodát, mind a vakkal, hogy megnyitja a lelki szemedet. És látni fogsz. Mind ahogy én is vak voltam. És én is elmondhatom, egyet tudok, vak voltam, de most látok. Látom az láthatatlan uramat. Olyan bizonyos vagyok benne, mint ahogy ti itt vagytok. Mert hiszen naponta beszélek vele, naponta kapcsolatban vagyok. Szól hozzám, én meg elmondhatom a kéréseimet, és válaszol. Csodálatos, közös életre hívott el bennünket, a mi drága úrunk. Tehát ne törődjünk bele a hitetlenségünkbe. Ennyi a felelősséged, ne törődj bele. Kérd az urat, hogy uram, nem látlak. Nyisd meg a lelki szememet, hogy láthassalak téged, a láthatatlan. És az az ítéletről már beszéltem. Igen, Isten ítélete. Ugye annyira nagyképűek vagyunk mi 20. 21. századi emberek, mi aztán mindent tudunk. Hát csak egy karikatúrát szeretnék a testvérek szeme elé tartani, hogy milyenek vagyunk mi, a legműveltebb, a legmagasabb szinten lévő intellektuál Márai. Olvasom a naplóját, nem akartam hinni a szememnek. Márai a görög vagy a római mitológiában soha nem tévedt volna az istenek között el. Tessék meghallgatni, mit ír ez a rendkívül művelt ember. Csoda, hogy öngyilkos lett. Csoda, hogy nem találta meg az élet értelmét. Azt írja, Jézus alkotó volt. Művet alkotott. Műve néhány mondás, szerencsésen megfogalmazott igazság. Mindenek előtt forradalmi, amely felrobbantott egy világképet és újat alkotott helyette. Az én országom nem e világból való. Aki ezt hiszi, keresztény. És most jön a bunkó. De amikor lenézett a keresztről, ezt mondta az anyjának, Máriának. Asszony, mi közömt hozzám. Ez a mondat, most tessék meghallgatni ezt a mondatot. Ez a mondat sötét, emberi vagy ördögi. A legőszintébb mondat a Bibliába, s minden esetre mondhatta volna is Daka, a perzsa ördög. Hát testvérek, hát egy ilyen művelt ember nem ismeri a Bibliát? Hát mit mondott Jézus a keresztről? Ezt mondta az anyjának, de hogy ezt mondta, ezt a kánai mennyegzőt mondta, de ez is egy rossz fordítás. Nem úgy kell azt lefordítani, mi között hozzád, hanem úgy helyes a mondat, hogy rád tartozik ez asszony, vagy én rám. De ezt a kánai mennyegző mondta, és nem a kereszten. A kereszten azt mondta Jánosnak, imhol a te anyád, az anyjának meg azt mondta, imhol a te fiad. Rábízta. És egy ilyen művelt ember, ilyen ostoba, és akkor nem szégyeli az Úr Jézust meggyalázni, és a Daka perzsa azt tudja, hogy a perzsák hogy hívják az ördögöt, azt tudja. És akkor Jézus szájából elhangzó mondatot a Daka perzsa ördöghöz hasonlítja, akkor ne csodálkozzunk, hogy ide jutunk. Mert testvérek, az a baj, hogy még a keresztény ember is tátott szájjal hallgatja a nagy előkelőinket, de lelki értelemben nem szakértők. Lelki értelemben olyanok, mint a farizeusok. Nem tudják, mit beszélnek. Befejezésül szeretnék felolvasni egy imádságot. Éppen ennek az ellenkezője, és talán ez az imádság rádöbbent bennünket arra, hogy mi a helyes magatartás Istennel szembe. Elmondom, hogy kinek az imádságát fogom felolvasni, mert lehet, hogy nem találnátok ki. Luther Márton imádságát fogom felolvasni, és imádkozzuk vele együtt, ha tudjuk ezt elfogadni. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat, és hiába való gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet, és a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a szent lelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez utálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, kér, téged kereslek. Bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úristenem, bennem egész bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő. Értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitvánságok gyűjteménye, és milyen sokra vittem, amikor nem találok magamba mást, csupán romlottságot. Uram, íme, ilyen vagyok én. Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet, szűrj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj a gondjaidba, tégy engem benned valamivé. Amen.